90 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kecskés Attila atyával, a Dunakeszi Szent Imre templom plébánosával Szigler Lujza beszélget. A beszélgetés folytatását, második részét hallják.
Mit tart a legfontosabbnak lelkipásztorként az Istennel és az emberekkel való kapcsolatában, és ez változott-e, alakult-e a papszentelése óta, hogy mások az emberi kapcsolatok, mások a barátságok, a család hol van ebben a sorban, hogy tudja ezt időben összeegyeztetni és lelkiekben?
Ez a szentírási rész mindenképpen ennek a motivációja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Akár csak az én 22 éves papi szolgálatom során is láthatóan nagyon komoly változások vannak, hangsúlyeltolódások, döbbenetes módon növekedő sötétség, és közben az állandóan felragyogó világosság és ennek a feszültsége. Az előbb említett szentírási rész mindig a kritérium. Én tudok-e arra figyelni, aki miközben körülöttem annyi minden megváltozik, mindig változatlan marad. Az ő változatlan állandóságában van egyedül reményünk arra, hogy ezeket a változásokat mi ne úgy éljük meg, mint amelyek mondjuk ilyen kényszerítő erővel hatnak ránk, hogy akár például, ez ugye világméretű módon is kihívás, hogy van egy tendencia, az egyház tanításának követnie kell-e azt a változó tendenciát. Itt gondolhatunk pápai megnyilatkozásokra, hogy még a pápától is elvárják, hogy mert most már ez annyira hétköznapi, meg megszokott, már a hívek se élnek tisztán a házasság előtt, meg nem tudom mi, akkor mondja ki azt, hogy ez rendben van, meg az is rendben van, és nem mondja ki, mert Jézus Krisztus nem változik. Az ő tanítása nem változik. És ez a szilárd állandóság olyan, mint a hajónak a kikötőben az a bója, vagy nem tudom, hogy hívják, amire kiveti a kötelet, és szilárdan rögzíti a hajót, hogy el ne sodrodjon, hogy megmaradjon a kikötőben. Nekünk ezért nagyon sokat kell küzdeni, hogy bármekkora is esetleg az a máshogy gondolkodó tömeg körülöttünk, vagy éppen ellenünk, akkor nehogy annak engedjünk, hogy akkor ott van az igazság is, mert ők többen vannak, mert ők hangosabbak. Hanem nekünk, hogyha ahhoz mérjük magunkat, aki mindig ugyanaz, akkor azt gondolom, hogy ebből a magabiztosságunkat is meríteni kell, hogy ő mellette elköteleződve az igazság oldalán állok. Még akkor is, hogyha ez egy magamra maradottsággal, mint élménnyel jár együtt.
Nagyon sok gyötrelem, fájdalom és megpróbáltatás van az ember életében. Ön hogyan őrizte meg a harmóniáját? Hogyan veszi ezeket az akadályokat, fájdalmakat, akár lelki, akár testi fájdalmakról lévén szó?
Hát ha nagyon vicces szeretnék lenni, bár részemről ez korán sem az, akkor azt mondanám, hogy mondjuk azzal, hogy bizonyos helyzetekben azzal ütök el egy feszültséget, akár csak magamban, senki által nem tapasztalt fájdalmat, hogy végül is én bármikor elvonulhatnék egy szerzetes rendbe, vagy remetének. Bátyám, még ha bárhol járnak így családdal kirándulni, nyaralni, nagyon tudják ezt a gondolatomat, és mindig küldik nekem a képeket olyan kápolnákról, amik mondjuk egy lakatlan sziget közepén vannak, tudván, hogy én ott nagyon szívesen lennék plébános. Van ilyen, amikor az ember arra gondol, hogy most senkivel nem szeretnék találkozni. De ennek mi a lényege? Az, hogy viszont a gazdámat nem tudom elhagyni, mert ő soha nem hagy el engem. Dunakeszin is gyakorlatilag egy fedél alatt lakom vele, hiszen a kápolna egybe van építve a plébániával. A plébánia templom van egy földrajzilag távolabbi helyen. Nem tudom kivonni magam ebből, hogy a vele való kapcsolattartás az tálcán kínált. Ennek kell ezeket a tálcán kínált alkalmait megragadni, és a vele való kapcsolatban kell, amennyire lehet, ezeket a kikerülhetetlen, kellemetlen, fájdalmas, feszültségekkel teli élményeket feloldani és megbeszélni.
Sokat beszélünk arról, hogy kinek mennyi idő jut erre a földi életre. Ugye az idő az egyszer és megismételhetetlen minden pillanatában. Ön hogy áll ezzel a dologgal? Mit jelent az idő? Mi az, amikor elpocsékoljuk az időt, mi az, amikor másra használjuk? Ki dönti azt el, hogy ez most jó nekem, rossz nekem, mást kellene tennem?
Lehetne filozófiai módon válaszolni, liturgikus módon, dogmatikusan erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy az időt mindig úgy érdemes értelmezni, mint ami történelmi lehetőség, események egymás utánisága, ahogy szoktuk mondani, vagyis jelentősége van. Istentől kapott lehetőség arra, hogy én megragadjam mindarra, ami az ő célja velem, amire engem küldött, amiért egyáltalán a képmására megteremtett, ami miatt, mert nem utált, hogy létre se hozott volna, ő mégis úgy érezte, hogy ő akar engem. Főleg amikor mondjuk rosszul ragadja meg az ember az időt, akkor erősödik fel ez az érzés, hogy akkor a következő lehetőséggel azzal hasznosabban
élek-e, vagy visszaélek?
Így van. És mondjuk, amikor így küszöbén vagyunk egy új egyházi év kezdetének, ami az adventtel beköszönt, én azt gondolom, hogy ez mindig a Jóistennek egy ilyen transzparense, hogy itt a végidőre gondoló, évközi idő végi gondolatok közben, hogy minden elmúlik, már a szemünk előtt ott van, hogy elkezdődik valami új. Hogy Isten valószínűleg mégsem úgy dönt, hogy most is Krisztus király vasárnapján eljön dicsőségben másodszor, és megítéli az élőket és holtakat, hanem megünnepeljük ezt az uralmát Krisztusnak, és utána ő ezt arra használja fel, hogy megajándékoz minket egy új kezdettel. Például arra vonatkozóan, hogy ezt az új időt, ami az egyházi évben kezdetét veszi, akár én papként, jobban fogom-e felhasználni arra, amiről a szolgálatom szól, amire a dispozícióm megfogalmazást nyert, amit felismerek, hogy körülöttem feladat, és ha én nem teszem meg, nem fogja megtenni senki más. Ahogyan az idő halad előre, és igen, nem tudjuk, hogy mennyi adatik egyikünknek, másikunknak, azzal az idővel kell, ezzel a felelősséggel gazdálkodnunk.
Attila atya, mit gondol a Jézussal való kapcsolatáról, a barátságról?
János evangéliumának a 15. fejezetéből a 15. vers könnyen meg is jegyezhető. Ezt a papi életemnek is jelmondatául választottam, és úgy hangzik, hogy barátaimnak mondalak benneteket. Ebben a fejezetben van szó ugye a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatáról, ez a jól ismert, gyönyörűséges példabeszéde Jézusnak. Ebben a fejezetben, ebben a kontextusban beszél arról, hogy mint a szőlőveszőnek a szőlőtőben, maradjatok bennem, és én is bennetek maradok, hogy gyümölcsöt hozzatok. Nekem ez egy nagyon meghatározó mozzanat, mert én tényleg ezt a barátságot, gondoljunk a papi életformára, ugye nőtlenségben élünk. Tehát nekünk a barátság az egy kitüntetetten jelentős emberi kapcsolat, a legmélyebb közösség, amit létesíthetünk egy másik emberrel, és persze ennek már a papságomat megelőzően is jelentősége volt, és gazdag tapasztalat volt, de az azt követő időben pedig még inkább. De ebben az igében ugye Jézus nevez engem a barátjának. És ebben én látom azt, hogy akárhogyan alakulnak a körülmények, maradjak akár emberileg egy szál magamra, akkor is az ő barátsága mindig kíséri az én életemet. Aztán benne van egy ószövetségi élmény is, amikor Mózesről fogalmaznak úgy a szentírók, hogy Mózes úgy beszélt Istennel, mint ember a barátjával szokott. De ebben ott van a mint. Mózes és Isten, a teremtmény és a teremtő olyan nehezen képzelhető el, hogy barátságban, mint barátok kommunikálhattak egymással, de mégis ott van ez a fogalmazás. Úgy beszélt Istennel, mint ember a barátjával szokott. És Jézus már nem mondja ezt, hogy mint, hanem azt mondja, hogy barátaimnak mondalak benneteket. Nem azt mondja, hogy úgy tekintek rátok, mint a barátaimra. És ugye a mondatot úgy folytatja, hogy mert mindent tudtul adtam nektek abból, amit atyámtól hallottam. És ez azt gondolom a legszebb dolga egy papnak, hogy ha ő élvezi Jézus Krisztusnak a barátságát, akkor maga tud-e jobbat, mint hogy amit ebből a barátságból megtudott, azt adja tovább az embereknek, akik lehet, hogy még csak az ismeretségi szinten vannak Jézussal, még nem mernék őt a barátjuknak nevezni, pedig ő már őket régen barátjaként szereti. Semmit nem hallgatni el, és ebből van általában egyébként a kereszthordozás is, mert hogyha én mindent tudtul adok a rám bízottaknak abból, amit Krisztustól tudok, akkor abban nem csak olyan lesz, amit szívesen hallgatnak, hanem abban bizony ott lesznek az ő időnként dorgáló szavai, a fegyelmezésnek az eszköztára. Gondoljunk be Jézus és az apostolok kapcsolatára. Péternek sem biztos, hogy jól esett, amikor sátánnak nevezik, és a sorban, a tornasorban a helyére zavarják. Vagy amikor kicsiny hitűnek nevezik. Vagy ki az, aki örülne, hogyha valaki kötélből ostort fonna, aztán rendet rakna vele a házába. Jézusnak azért ilyen mozzanatai is voltak. És hát nem pont ez a barátság, amikor mindent kifejezek. Nem csak azt, amikor minden olyan mézes-mázos, mert ez az alapadottság, hanem amikor valamit szóvá kell tenni, akkor is, ha nem tetszik. Mert én a javát akarom a másiknak. Meg akarom menteni akár egy veszélytől, és akkor mondhatunk talán ilyen nagy szavakat is, hogy mondjuk a kárhozattól. Ha valakit a kárhozattól úgy lehet megmenteni, hogy radikálisan rámutatok a reál eselkedő veszélyre, mint amikor Jézus azt mondja a gonosznak, hogy takarod sátán, akkor én azt gondolom, hogy ezt kell tennem, és ezzel kell őt megmentenem. Ha szép szavakra van szükség, akkor a barátság arra fog indítani. Nekem ez a nagyon fontos szentírási gondolat tehát, hogy tudom, hogy Jézus barátjaként szeret, tudom, hogy azért küldött, hogy én is barátja legyek másoknak, de hogyan? Úgy, hogy mindent a tudtukra adok abból, amit Krisztustól hallottam. Vagyis ezzel a felelősséggel, és akkor ebből nem lesz haverság, ebből nem lesz, nem tudom, szesztestvérség, vagy akármi, hanem az a szó legnemesebb értelmében vett barátság, amiről Jézus ugye tudjuk, hogy még mit mond. Nincs nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét is odaadja, és itt is a barátaiért szót használja. Nem testvérekről beszél, nem a hitben vele közösségben lévőkről, hanem a barátságot nevezi meg, és ezzel számomra be is zárul ez a kép, vagyis teljessé válik. Krisztus barátjának nevez, azt mondja, az a barátság, ha mindent elmondok, azt is, ami nem szép, amit nem szívesen fogadnak, de ez az igazság, és egész odáig, hogy bizony még az életünket is kockára kell tenni, mert a barátság az ekkora érték.
Mindnyájunk életében vannak olyan történések, személyes élmények, mozzanatok, amelyek kapcsolódhatnak egy szentírási idézethez, részlethez, és ezekre mindig emlékezzünk. Milyen szentírási részt idéz fel, amely az élet egy nagyon fontos mozzanata kapcsolódhat?
Kispapkoromban az egyik nagypapám megbetegedett, halálán volt, és nagyon sokat imádkoztam érte. Uram, ő egy hívő ember, kántorizált, a te tiszteletedben, a te szolgálatodban járt, kelt, gyógyítsd meg, enyhítsd a fájdalmait. Hát gondolom, nagyon sokan imádkozunk így a szeretteinkért hasonló szavakkal. És a szemináriumban Seregi érsek úrnak az egyik elmélkedése abszolút hozzám szólt ebben a helyzetben. A legyen meg a te akaratod gondolatról szólt a mi atyánk egyik mondataként. És én döbbenetesen belehasított a lelkembe, amikor azt mondta, amikor imádkozunk, Istennek ne kezdjük el mondani, mit szeretnénk, hogy szeretnénk, mert őt ez nem érdekli, hiszen ő tudja. És ettől a pillanattól én csak ennyit imádkoztam nagyapámért. Uram, legyen meg a te akaratod. Te tudod, mit kérnék, már annyiszor elmondtam, nem is mondhattam volna, ha te a gondolatot nem ébresztetted volna bennem, de te sokkal jobban tudod, hogy mi válik a javára. És néhány napon belül meghalt. És a temetésén, ami nyilvánvalóan a családban a gyásznak az időszakát jelentette, én olyan derűvel, olyan nyilván nem kiríva a tömegből azért, hogy ilyen széles vigyorral, vagy nem tudom mivel voltam jelen, de egy olyan nyugalommal, hogy a legjobb történt vele. A Jóisten oda hívta, ahova mi is készülünk. És valószínűleg visszafordíthatatlan volt a folyamat. Vagy hogyha azt még tovább húzza a Jóisten, akkor a család is ugye az aggodalomtól szenved, ő pedig azoktól a fájdalmaktól, amiket átél. Egy ilyen nagyon komoly ima meghallgatásként éltem meg ezt a pillanatot, és azóta ez az ige, hogy legyen meg a te akaratod, vagy ahogy Mária mondta az angyal üdvözletben. Lehet, hogy Jézus is tőle tanulta, hogy utána nekünk a mi atyánkban majd megtanítsa. Hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ez nagyon komolyan meghatározza a minden helyzethez való hozzáállásomat, és úgy a magam életében, mint a másoknak való lelki segítségnyújtásban, lelki vezetésben nagyon markánsan jelen van ez a mozzanat, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan alátámasztják, hogy Jézus ezt tényleg azért tanította meg nekünk, hogy ez az imáinknak a legfontosabb jellemzője legyen, hogy mi Isten akaratát keressük. És ha ehhez még valamit hozzáteszünk, akkor az, hogy adja meg azt a kegyelmet, hogy ami az ő akarata, azt én egyrészt felismerjem, másrészt pedig el tudjam viselni, legyen hozzá bátorságom, hogy akarjam is.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Még egyetlen kérdés van hátra, az időnk is hamarosan lejár. Az adventi időszak kezdetén hogyan készül a lelkipásztor erre a nagyon fontos készületi időre, Szent Karácsony ünnepére, és mire biztatja a híveket, most történetesen a hallgatókat?
Már évek óta, ugye az adventnek a hármas jelentőségéből, hogy mi szerint ugye átéljük az évezredes várakozását a zsidó népnek a messiás eljövetelére, vagy éppen átéljük Máriának a várakozását, ahogyan már a megtestesült igét világra hozni készül, illetve hogy Jézus megígért, hogy másodszor is eljön. És ez a második eljövetel, ami még előttünk áll, nekem most már évek óta a hangsúly is ezen van. Főleg amikor azt látom, hogy ugye Budapesten már október óta karácsony van, vagy amikor ténylegesen elmegyünk egy bevásárló akármibe, és már a Mikulás már mióta ott vigyorog a polcokról, vagy ténylegesen, hogy az emberek inkább csak valami célt tartanak mindig a szemük előtt, és elfeledkeznek az oda vezető útról. Pedig az út, azt tudjuk, hogy mindig a célnak a része. És mert a karácsonyt sokszor már sokan ténylegesen csak ilyen kereskedelmi, meg nem tudom, kulturális szempontból veszik, sajnos szerintem sokan még a hívők emberek közül is. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb lelkipásztori cél, az tényleg az eszkatológikus, a második eljövetelnek a reflektorfénybe helyezése, és a figyelem erre történő ráirányítása. És ez, hát mondjuk ki bátran, hogy még a konkrét karácsonyi készületünket is egészen más irányba fogja terelni. Tehát gondoljunk bele, hogy ettől a pillanattól tényleg az lesz a legfontosabb, hogy én milyen drága ajándékot vásárolok? Vagy inkább az, hogy én magam hogy tudok tényleg ajándék lenni? Mert lehet, hogy már egy ideje egyáltalán nem tekintettem így magamra, mert esetleg mások is elhitették velem, hogy nem is vagyok az. Mi lenne, hogyha újra értelmezném, hogy az én egyszeri és megismételhetetlen életem, mint Isten ajándéka, az tényleg valami céllal bír ebben a világban. És nekem az a feladatom, hogy ezzel egyre inkább tisztában legyek. Ezt egyre világosabban lássam. És ezt az a gondolat tudja feléleszteni, aztán pedig ébren tartani, ha tudom, hogy Krisztus másodszor is eljön. És hogyha ennek a várása él bennem, akkor az ünnep is a helyére kerül, akkor a hozzávezető út is hangsúlyossá válik, akkor tudom, hogy mit jelentenek azok a hajnali misék, hogy miért akarom átélni, hogy milyen az, amikor a világosság elkezdi legyőzni a sötétséget, mert jön a nappal, akkor tudom, mit jelent a böjt, mert valakit nagyobb értéknek tartok, mint azt a jót, amiről lemondok érte, akkor tudom, hogy mit jelent az örömteli bánat, hiszen a bűnbánatomat bűnbocsánat követi, akkor egyszerűen még az az eszköztár is egy kicsit megnemesedik, amit nekünk a 2000 éves egyházi tapasztalat kínál, és fel fogom használni, élni fogok vele, és egyszerűen minden a helyére kerül, az ünnep is az lesz, amit Isten elgondolt felőle. Én ezt ebben, Krisztus második eljövetelének a hangsúlyozásában látom, hogy így van igazán ma lehetőségünk hangsúlyozni.
Sajnos lejárt az időnk, még sok mindenről lehetne beszélgetni, de a hallgatók nevében is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kecskés Attila atyával, a Dunakeszi Szent Imre templom plébánosával Szigler Lujza beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu